Vendégem professzor dr. Kanizsai Endre, aki a Gödöllői Szent István Egyetem tanára, és persze emellett még sok minden, ezt én most nem sorolom fel, ezt egyszer megtettem, azt hiszem. Szervusz, szép napot kívánok, Bandi.
Szervusz, neked is.
Itt elkezdtünk beszélgetni erről meg arról, ez a mi esetünkben általában mindig így van, beszélgetünk erről meg arról, de most én picikét arra kérlek, hogy két dologra koncentráljunk. Az első beszélgetésünk arról szóljon, hogy most jöttél haza Egyiptomból néhány nappal ezelőtt, és ott mit végeztél, miért voltál kint, a másik pedig a migrációról szóljon, amely hát egyre súlyosabban érint Európát, és egyre érdekesebb állásfoglalások vannak ez ügyben. Na, de maradjunk először Egyiptomnál. Mikor voltál, miért voltál, mikor jöttél?
Köszönöm szépen, kedves szerkesztő úr, kedves Laci. Hát a régi szerelmem miatt voltam Egyiptomban, ami Afrika, és az afrikai gazdaság fejlődésnek egy újabb szakaszába érkeztünk, amikor azt vázolták fel az ebben illetékesek, hogy a jó kormányok szerepe, illetve a jó kormányok kialakításának lehetősége, feltétele, feltételrendszere, hogyan hat az afrikai gazdasági fejlődésre, illetve ellenkező esetben milyen negatív hatások vannak, és ezeket hogyan lehet kiküszöbölni. Ennek jegyében egy nemzetközi konferenciát szervezett a Manszúrai Egyetem. Nagyon szerencsés megközelítésnek, illetve kezdeményezésnek tartjuk, mert szinte a világ minden részéről eljöttek erre a konferenciára, mert a jó kormányzásnál, most nem szeretnék elé menni, minden második mondatnál kijött a korrupció. Hát akár miről beszéltünk a jó kormányzás esetében, a korrupció az
konstant. Hát ez világjelenség. Világjelenség.
A korrupció globalizálódott, és ez Amerikától Tokióig globálisan megjelenik. Globalizálódott korrupció van. Ezt mondta a Malai professzor, ezt mondta a segítsa a bostoni professzor, ezt mondta a New York-i, a texasi, etc. a többi európai, és megpróbáljuk, mert afrikalosan tényleg ráég a fejlett világra, azért is mentünk Afrikába, és zárójel, azért mentünk Egyiptomba, mert Egyiptom, vagy azért szervezték Egyiptomba, mert Afrika Egyiptom a mai napig, ugye, mint Herodotos mondta 2500 évvel ezelőtt, Egyiptom a Nílus ajándéka. És ilyen szempontból mind a Níluson keresztül, mind az agrárium, a ősi művelési módok, ősi öntözési módok, ami mai napig megtalálhatók, hát egy presztízst adnak az országnak, de amúgy is politikailag is, nem csak az arab világban, Afrikában is Egyiptomnak a mai napig tekintélye van.
Bárhol, bárki, bármiről tárgyal ezen a világon, ami egy nagy volumenű valami. Egész biztos, hogy az a szó, hogy korrupció úgy beugrik. Mert korrupt ez, korrupt az, korrupt ez az állam, korrupt ez a vezető, korrupt ez a rendszer, szóval mindenkiről mondják, hogy korrupt. Mindenki tudja, és ennek dacára? Szóval ez ügyben nem lehet valamit tenni? Vagy ez egy egyszerű, vezessük le, emberi tényező, az ember kapzsi, az ember próbál minél több dolgot felhalmozni önmagának, és ezáltal kénytelen korruptnak lenni, mert különben ezt nem tudná megtenni. Vagy legalábbis nagyon lassan tudna elérni ahhoz, amivel korrupcióval sokkal hamarabb. Szóval mi itt a helyzet a világon, és persze Magyarországon is a korrupcióval?
Hát igen, csatlakoznék ezt a konferenciát, a korrupció meg lehetett volna rendezni Európában is, meg lehetett volna rendezni Magyarországon is, de hát mivel az afrikaiak sokkal jobban éheznek, mint a fejlettebb országok szegényei, hát épp ezért tették oda ezt a mindenféle szempontból ezt az éhezés megoldandó problémát. Na most a korrupció előtt egy pár gondolat, hogy mit értünk mi? Mi az, hogy jó kormányzás? Mi az, hogy good governance? Szóval ez mit feltételez? Mi a kritérium rendszer annak, hogy én azt mondom, hogy ez egy jó kormányzás. Van sok minden még ebbe. Legyen a jó kormány, kérlek szépen, közvetítő a különböző érdekcsoportok között. Tehát akkor kormányozó jól, hogyha eltérő érdekeltségű csoportokat a társadalmon belül, a society-n belül közelíti egymáshoz. Egy kiegyezéspárti. Jó kormányzással feltételezte az átlátszó, a sokat emlegetett átlátszó zseb, az elszámoltathatóság. De rögtön felvetődik a kérdés, hogy ki számoltat el kit. a társadalmi szervezetek számoltatják el a kormányt, vagy a kormány számoltatja el a társadalmi szervezeteket. Korrupció. Ha az Isten adja a rendőrséget, a vámosokat, a hogyvédséget, be kell oltani korrupció ellenes vakcinával, mert ez a kulcs kérdése. Hmm. Ezek a szervezetek lennének a korrupció kontrollőrjei. Velük lehetne monitorozni a korrupciót a társadalom egyéb területeinél. A jó kormányzás feltételezi ezt a közhelybe menő férfi és női egyenjogúságot, ami Afrikában még sok kívánivalót adj maga után, de nekik jó ez így, ahogy van, ahogy ott a hölgyek el vannak a sok gyerekkel otthon. Ebben nem kell belekotolni.
A hagyománya van már, szóval a hagyományokat megváltoztatni és a hagyományokba belenyúlni az egy felelőtlenség szerintem. És nagyon meg kell gondolni, hogy mikor és ki és hova nyúl bele adott esetben, mert nagyobb és többet árthat vele, mint ahol nem bántja és hagyja az egészet.
Pontosan így van. Ez kijött a konferencia alatt rögtön az elején, hogy ugye a korrupciónak, vagy a jó kormányzás feltételeinek a különböző nemzetközi szervezetek, mint például a ENSZ, a Világbank, az IMF, megvan az elvárásrendszere. Az ENSZ nagyjából megegyezik a Világbankéval, az IMF már inkább a visszafizetésre koncentrál. Uh-huh. Tehát ő ott a kormánynak a fizetőképességét jobban vizsgálja, mint a nőkkel kapcsolatos jogoknak az érvényesülését értelemszerűen. Na most, ha ezt nézzük, akkor én nekem 40 év tapasztalata alapján az a véleményem alakult ki, hogy rengeteg IMF, rengeteg Világbank és rengeteg európai és magyar projekt bukott azért meg, mert nem vették figyelembe a fejlesztendő ország hagyományait, szokásait, vallását, törzsi hagyományait, nagyon kemény törzsi hagyomány, az egész a törzseken épül. Ezt mindenki elfelejti. És hiába viszem én oda a legfejlettebb demokráciát, egy bukta a vége.
Hát benne a demokrácia nem is a legjobb, de jobbat még nem találta ki, hogy mondták annak idén Churchillék, azt hiszem.
Churchill mondta pontosan, igen. Így igazad van, Laci.
Szóval viszünk oda, mert mi is tudjuk, hogy nem jó, mert de ennél jobb momentán még nincsen. Szóval nem tudom, hogy jól gondolkodik a világ bizonyos esetekben. Akár most, ha voltál Egyiptomban, te úgy érzed, hogy jó fele gondolkodik a világ?
Te, a világ most meg van zavarodva. Nekem ez a szerény véleményem. A demokrácia egy perc, a demokrácia az visszatérve egy percre. Mit jelent a demokrácia az Amerikai Egyesült Államokban, mit jelent Kínában, mit jelent Szovjetunióban, mit jelent Magyarországon és mit jelent Egyiptomban? Ezt definiálni kell. Nincs általános demokrácia recept. Ezt tudomásul kell venni. Épp az előbb mondottak alapján, a törzs és egyéb dolgok alapján. Mert ahogy mondjuk egy fejlett világbeli nő nem hajlandó azt a szerepet eljátszani, amit egy egyiptomi nő a mai napig eljátszik, de attól még ott lehetett a demokrácia. És a nők joga, meg egyebek.
Szóval, abban a körben, amiben ő él.
Ő boldog a gyerekeivel, minden várja a férjét, stb. Na de gondolj, vagy például a különböző viseletek. Én vidéki gyerek vagyok. Emlékszem rá, amikor templomba mentünk, balra mentek a nők fejkendőbe, jobbra mentek a férfiak, kalapba a kalapot levették, a fejkendő fennmaradt. Most is, ha körülnézünk, hogy szóval ilyen piszlicsári ügyekkel nem érdemes foglalkozni szerény megítélésem szerint, mert sokkal lényegesebb, sokkal keményebb kérdések kerültek itt az asztalra az utóbbi években.
Én azt hiszem, hogy ugye a korrupcióról is, a demokráciáról is, a különböző vallásokról, a különböző országokról, a különböző gondolatokról borzasztó sokat lehetne beszélni. De hát én azt hiszem, hogy mindig adott országról kell beszélni, és hogyha össze akarom fésülni az egészet, hogy ne legyen itt se korrupció, ne legyen ott sem az, legyen demokrácia, és olyan demokrácia, mint amit te mondtad, ami Amerikában van, az csak Amerikában az amerikaiaknak a demokráciája. És az a demokrácia már messze menőleg nem az a demokrácia, akár itt Magyarország, vagy Európa más országaiban. Tehát mások a hagyományok, más a múlt, tehát összefésülni az egészet egy nagy közös kalapba betenni, az egy reménytelen dolog, és én úgy érzem, és javítsák, hogyha ezt rosszul érzem, hogy most már nagyon régóta azon fáradozik a világ, azon fáradozik Európa, hogy mindent összefésüljön egy nagy kalapba, és akkor abban, mint borzasztó boldogan fogunk élni. Egy túrót szerintem.
Nem. Teljesen igazad van, tényleg egy túrót vagy kettőt, ez nem megy. Ez nem megy, ennek nincs értelme. Ennek a sűrű fésűvel való összefésülésnek. Igen. Semmi értelme nincs, mert ettől függetlenül mi nagyon jól tudnánk gazdaságilag kooperálni, már rég fel kellett volna jöjjünk Európába állítani az európai hadsereget, már rég fel kellett volna állítani az európai poliszt, nem május 15-én 2015-ben, és akkor nem lenne ez a migrációs problémánk. Mert Európa, mikor jött egy, az első komoly probléma az Európai Unió esetében, és állt és nézett, és mindenki 26 fele beszélt.
És mutogatott a másikra.
Mutogatott a másikra, így és van, mind, pontosan.
Na, erre vissza fog majd térni majd a következő beszélgetésben.
Még maradunk korrupciónál. Van még korrupció, Lacikám.
Na, de maradjunk Egyiptomnál, és akkor próbáljuk most, aztán jön a migráció, és hogy Európa hogyan viselkedett, és hogy hát nem azt mondom, hogy gyerekes, hanem inkább ovis volt, vagy inkább kiscsoportos ebben, kis ebben a dologban.
Kaptica bogár jelzi.
Tehát gyakorlatilag, és borzasztó érdekes, Magyarország egészen jól kezelte ezt a dolgot, és hogyha ebben az no, de erre majd vissza fogunk térni, mert nekem az a vélemény, hogy ezt Magyarország nagyon jól kezelte, de Egyiptom, nézzük a pozitív gondolkodás terén, miért volt jó kint lenni Egyiptomban, és mi az a pozitív hozadéka az ottani beszélgetésnek, tanácskozásnak, mert hát a sok rossz mellett azért csak történt jó is.
Hát nézd, gyakorlatilag azt tudom pozitívunként elkönyvelni, hogy nagyon sok különböző országból, ahogy említettem az elején, ott lévő kollégával, illetve helyiekkel, régi ismerősökkel tudtam beszélni, és Egyiptom jó Isten tudja meddig, de az első lépést megtette. Kicsit mérges is voltam, mert a előadásom előtt, ami értelemszerűen a agrárekonomiáról, az élelmiszergazdaságról szólt, illetve az ezzel kapcsolatos korrupcióval, előadásom előtt két hétet csukták be az agrárminisztert korrupció miatt. Legalább várt volna még két hetet, és akkor azt hiszem, az előadásom eredménye te az agrárminiszter lesittelését. Na hát ez nem jött össze, de viszont úgy veszem észre, hogy a most volt kormányváltás, 3-4 miniszter ment, ebből mondom egy a hűvösebb részére a országnak, bár nincs olyan meleg téle. A másik része az volt, hogy ténylegesen látok most, hogy mondjam, az afrikai értelmiség egy része, akik a NEPAD-ot is, tehát az új Afrika fejlesztési politikát is bedobták a köztudatba pár évvel ezelőtt, tényleg komolyan veszik, lehet, hogy a migráció miatt, mert ugye megint nem mennék elé, ez még előmigráció, amit most játszunk, ez nem a migráció, ez még nem az éhesek, ezek nem a szomjasok migrációja.
Ez
egy technikusi migráció, akik az Adidas belegítőbe felugranak.
Okosan gondolok, én most kell itt hagyni ebben a pillanatban, és itt még nem jutottunk el ahhoz a ponthoz, ami tulajdonképpen a migrációt majd jelenteni fogja, nem tudni mikor.
Na most figyelembe vettük a megbeszéléseink során az ENSZ 70. jubileumi ülésszakát, ahol 160 ország ült össze, és utána kiderült, hogy a 2015 volt az úgynevezett jubileumi év, és a jubileumi gólok egyike az volt, hogy a jubileumi célok, bocsánat, egyike az volt, hogy a szegénységet és az éhezést számoljuk fel. Uh-huh. Ugye ez 2013-ban úgy nézett ki, hogy 800 millióról vigyük le 400 millióra, ez 2013-ban felment 1,2 milliárdra, ez ennyire sikerült. Uh-huh. Uh-huh. Na, most a 70. ülésszakon csináltak még egy 15 éves terminust, 30-ig, elvették a millenniumi jelzőt, vetették a ESTA fenntartható fejlődés céljai 2030-ig, ugyanaz. A szegénység felszámolása, az éhezés felszámolása, az oktatás.
De már 100 éve ez megy.
100 éve ez megy, ezzel tele van a padlás, hát ez olyan, mint a falra hány borsó, ezt már azt se hiszi, aki leírja. Szóval én a faunál látom, hány élelmezési világ.
Ha nem leírja, lemásolja az elődök.
Az elődő, csak dátul.
Azt kéne megtudni, hogy ki írt az elsőt.
De megtudjuk majd, Pacika, majd akkor beszélgetünk róla. De komolyan mondom, hogy lehet ilyen felelőtlenül? Hát eleve már 2013-ban látszott, hogy ez a buli nem megy. Na most volt egy marha nagy húzás, 17 pontba foglalta össze a jubileumi ülés a dolgait, ebből 15-16 a miénk, megint közhelyek. A biodiverzitás védelme, a termőföldvédelme, álljunk meg egy pillanatban.
Sivatag visszaszorítása.
Sivatag visszaszorítása, igen, és az átlátható jó kormányzás, hogy toljak Egyiptomra a buliba.
Borzasztó.
Tehát átlátható jó, könyörgöm az Istenre, átlátható jó kormányzás. Afrika legjobb termő területen, élelmiszer termelő területen, ahol éheznek percenként 5 gyerek ilyen hal, ott biodízel termelnek. Börtön. Kész. Ennyi.
Hát hihetetlen.
Biodízzel termelnek? Ezt be tudom bizonyítani. A 874 millió hektár.
És mit csinálnak vele? Eladják?
Persze. Persze, hogy eladják.
És mi van a pénzben, ami befolyik? Ja, ez a korrupció.
Ezt erre mondtuk. Itt jön a korrupció. Érted? Most a korrupció tudod, mikor veszélyes. A korrupció, Laci, akkor veszélyes, ha az is korrupt, aki adja, meg az is korrupt, aki kapja.
Igen.
Ez a kezelhetetlen korrupció.
Ez a legfincsibb.
Nem tudok mit kezdeni egyszerűen. Szóval ez passz, kész, ennyi. Jöhet a következő.
Igen, szóval borzaszt, ez tényleg borzaszt. Ez, nevetünk. De hát ez átszövi az egész világot, és hogy a világ rossz irányba halad, az többek között ennek köszönhető. Nyugodtabb és békésebb és lassabb helyzetben már egész máshol tartan a világ. Nekem azt senki nem mondja, hogy 2015 végén bárhol ezen a földön éhezni kellene. Sok évvel, évtizeddel már a nagy égés a második világháború után, nekem ez az égvilágon senki nem mondja. Senki nem mondja, hogy azt a pénzt, amit fordítanak fegyverkezésre, amit fordítanak erre, arra, fölösleges módon, hogyha abból azt tennék, amit tenni kéne, még akkor is, hogyha egy picit korrupt, lopj el a 10%-át Zakson, de hát a 90-ből még sok mindent lehetne csinálni.
Jobb lenne, ha megmondanák, hogy mi a belépő.
Hát igen.
Mennyit kell ide tenni?
Igen, igen.
Sajnos be kell keverjem, nem akartam, mert Egyiptom, Afrika a téma. 4 évig voltam az északi országoknak a agrárattaséja. És az első év végén Kopenhágában volt a permanent rezidencia, összehívták a ott dolgozó diplomatákat. És mondják, hogy a volt szocialista országokkal hát milyen kapcsolatokat alakítottak ki. Hát sajnos leggyengébb volt a magyar kapcsolat kialakítása. És amikor én gyanútlanul rákérdeztem, azt mondták, hogy Mr. Kanizsvéj.
Kanizsvéj, ez
ország
jó.
Után Magyarország a legkorruptabb ország a mi vizsgálataink szerint. Hát az első emeleten ültünk ott a külügyben, én szerettem volna elsüllyedni egy szinten lejjebb, és többet nem mertem kérdezni. Szóval nevetti, kínomba nevetek.
Nem akarom megvédeni a magyar korrupciót véletlenül sem, de hogyha ezt a felmérést mondjuk Magyarországon csinálnak, akkor egész biztos, hogy nem Magyarország lenne az. Hanem találnának egy másik országot, és azt mondja, hogy az az ország a legkorruptabb. És ha nem akarok vele dolgozni, akkor nem akarok vele dolgozni, mert én kimondtam, hogy ő a legkorruptabb. Szóval ez a mi mennyi, mi hány, tudod, ez az alapvíz. Szóval...
Igen, de Laci, lehet, hogy ez nem igaz, ez a felmérés.
Hát persze.
De halálcikki ott ülni, nem tudom, hány száz diplomata között, és azt mondják, te, aki magyar vagy, hogy te országod a már Észtország után. Lehet, hogy nem is az észtek az első, tudja, hát az Isten.
Persze.
Érted? De hogy egyáltalán ez, hogy mondjam, szóval, hogy az asztalra kerülhet ez velünk kapcsolatban. A magyar nép nem volt korrupt.
Én azt vettem egyébként észre...
Becsületes fiam volt, idelőj.
Igen. Én azt vettem egyébként észre, hogy nagyon-nagyon sok esetben megvannak már azok a szavak, azok a mondatok, azok az összekötő elemek, amelyek kimondásával el tudom magam határolni valamitől, és ez a világon mindenhol így van. Uh-huh. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Magyarország korrupt, ugye mondták
igen,
ezt neked,
igen.
Azzal nekem nem kell megindokolnom, hogy miért akarom magam elhatárolni, uh-huh, hanem uh-huh. Csak kimondtam ezt a mondatot, és ez egy olyan mondat, amire most a világ ugrik. Uh-huh. Hát ebben nincsen felmérés, ez nem olyan,
semmi,
a 100 métert semmi. Az ennyiért futja, vagy ennyire futja a másik.
Tehát
ezt nem lehet igazából megtalálni, mert hát az egész világ korrupt. Tehát itt a korruptság, én azt mondom, hogy korrupt az egész világ. És aztán itt a vége, fuss el véle. Itt valakit be kell engednem, megnyomok egy gombot. Úgy megnyomtam a gombot, és beengedtem. Szóval az egész világ korrupt tulajdonképpen, és ettől a pillanattól kezdve borzasztó nehéz itt a helyezéseket megtalálni.
Hadd folytassam, amit elkezdtél, drága szerkesztő barátom. A G20-ak összeültek Límában ősszel. A pénzügyminisztereik. 19 ország plusz Európai Unió. Rájöttek, hogy több száz millió dollárnyi pénz tűnik el az országokból a adófizetők kárára. Erre elhatározták, hogy hát 15 pontba foglalva megteszik a szükséges lépéseket. Remélem ez nem olyan, mint az ENSZ 17 pontja, hogy megint nem lesz belőle semmi. És a következő gyűlést Törökországban tartották, a következő, ahol a miniszterelnökök, illetve a kormányfők jóváhagyták a korábbi pénzügyminiszteri határozatot. Ennek megint olyan szomorú tapasztalata van, hogy az ember nem tudja ezt normálisan kezelni. Nem értem, hogy lehet, hogy nincs olyan ellenőrzési rendszer az egyes országokban, például a G20-akban, hogy ilyen mennyiségű pénzt el lehet, bocsánatot kérek, lopni. Ugye? Több százmillió dollár. Ugye? Na most visszatérve megint az ENSZ-hez. Most lementek 800 millió éhezőre, szegényre, erre a Világbank felemelt az 1,25 napi dollár per nap létminimumot, felemelte 1,9-re, 1,9-re már megint 1,2 milliárd az éhező szegény ember száma a világviszonylatban. Tehát, hogyha az ENSZ, akkor a G20-ak, a gazdagok, a G8-ak, mindenki összejön, akkor te 26 féle számot kapsz arról, hogy mennyi éhező van, mennyi halott van, stb. A lényeg az, hogy az én saját szememmel látott afrikai tapasztalatok alapján egy csomó ember alultáplált, éhségszint körül van, gyerekek, meg kell nézni a filmeket, puffadhassal, és én sajnos láttam már ilyen az emberek tömegét is, például Csádban. Tehát itt most már tényleg kellene tenni valamit mindenféleképpen, mert akkor, ahogy említettem, a migráció ezután jön. Ezóta belépő a paranyelven, a nagy ária ezután következik.
Én azt hiszem, hogy itt Egyiptomot és az egész dolgot tovább ragozva nem biztos, hogy nagyon előbbre jutunk. Itt jelen pillanatban, ami meghatározza és határozhatja a világot, ez a bizonyos migráció, annak a elindulása, ugye a jelenlegi állapota, és hogy hová fog eljutni. Ez nagyon-nagyon befolyásolja majd Európát, az egész világot, és mindenki talán a gondolkodásban. Úgyhogy ezzel fogjuk már folytatni, de egy picikét most zenélünk, és aztán visszajövünk a migrációval. Vendégem professzor dr. Kanizsai Endre. Professzor dr. Kanizsai Endre a vendégem. Picit próbáltunk Egyiptomról beszélni az előbb, az első 20 percünkben, hát volt, hogy sikerült, volt, hogy nem, de most egy sokkal izgalmasabb, bár minden relatív, hogy mi izgalmas az ember életében, izgalmas témáról fogunk beszélni, maradjunk csak ennyiben, a migrációról. És hogy jól idézzem a professzurat, ő mondta, a menekült áradat egyenlő a globalizációra ittas tőkés országok sora. Ez, hogy is van ez? Ez pontosan, ezt te mondtad.
Igen.
Valamikor április tájéken.
Igen. Egy picit visszamennék. A afrikai, vagy Magyar-Afrika Társaság közel 10 éve minden rendezvénye után összefoglalta a javaslatait az afrikai gazdaság, az afrikai kultúra, stb. Esetében. Már akkor jeleztük, hogy mindenképpen szükséges valamit tenni, akár az élelmezés, akár az egészségügyi ellátás, akár egyebek területén, ha nem akarjuk azt, hogy meg egy ilyen mérhetetlen mennyiségű vagy mértékű migráció beinduljon. Teljesen megdöbbenve hallgattam az első nyilatkozatokat, akár itthon, akár Brüsszelben, hogy Atya Isten, mi történt, ilyen mértékű migráció, kiszámított rá, nem gondolt. Kérem, elnézést kérek, ezt be kellett volna tervezni, mert már akkor is épp az egyik rádió nyilatkozatomban mondtam, hogy ha a hajó nem veszi fel őket, akkor tutajt csinálnak. Ha a tutaj nem hozza el, akkor mosóteknőt, és ha az se, akkor gumit, autóbelsőt felfújják, és jönnek.
Vagy úsznak.
Hát azt hiszem az eredményről, vagy a negatív eredményről nincs mit mondani, ezt mindannyian látjuk. Az Európai Unió tehetetlensége és összebiztossága ebben a kérdésben számomra döbbenetes.
Igen, szóval visszatérve, és itt már ebbe belementünk, Európai Uniónak a helyzete és a gondolkodása, hát az tényleg nevetséges, akárhonnan vizsgáljuk ezt a kérdést.
Igen.
Ugye a nagy mindenki mindenkinek a barátja, a nagy közös demokrácia, a nagy közös ez az amaz, hát ez majd csak össze fog bennünket tartani, egészen addig, amíg egy gombostű nem esik az egészen vékony falu lufira.
Igen.
És aztán ez a gombostű, ez most borzasztóan ráesett, és akkor mindenki, az Európai Unió országai mutattak a másikra, ahol még a veszély nem volt kézzel foghatóan érezhető, azok mondták a saját véleményüket, mi, akik abszolút élesbe az elsőbe kaptuk, nagyon jó döntést hoztunk szerintem. Én úgy érzem legalábbis a határok lezárása, és a gondolat hozzá, hogy jó, mi lezártuk, de nem Európa határait kellene lezárni, ezzel én teljes mértékben egyetértek, és a dolog folytatódott, mert a többiek nem, és nem értem Merkelt sem tulajdonképpen, hogy az ő reakciója, az ő viselkedés ebben az esetben, hát nem olyan, mint amit tőle megszoktunk. Nem tudom, hogy látod.
Teljesen igazad van, én is örülök neki, megmondom őszintén, hogy legalább mi egy normális döntést hoztunk, és utána kopírozzák is.
Hát abszolút hogy mértékben.
Kopírozzák most, is, nem tudom, hogy miért
van. Macedóniában most már éppen ezt
pontosan
csinálják.
Így van. Nem tudom, hogy miért kritizálták ezt a döntést, mert ugyanez megtalálható Marokkó területén, ugyanez megtalálható az amerikai-mexikói határon, ugyanez megtalálható Bulgáriában, hagyd nem mondjam tovább. Tehát, sőt, aztán nem is mi voltunk az éllovasok a határzárakat illetően. Azzal együtt, hogy én most attól tartok, hogy Románia felől jön a következő áradat.
Ezt igen, hát oda kell majd építeni a következő.
Zárójelben mondom, igen, hogy most már nem lehet tudni.
Ha már de az áradatnál tartunk, igen, és ugye nem felejtjük el az Európai Uniónak a viselkedését, tényleg igen, a gyerekes viselkedését ezzel kapcsolatban. Mennyire várható még újabb hullám? Szóval, és meddig tartod az egész hullám? Szóval ez egy borzasztó nehéz dolog. Ugye azt mondtuk, hogy Szíriából a háború, a harcok és egyebek miatt jönnek az emberek, tehát nem megélhetési, hanem valóban életük mentése érdekében jöttek nagyon-nagyon sokan. Aztán keveredtek már olyanok, akiknek eszük ágában sem volt az életüket menteni, csak úgy érezték, hogy ez a hullámmal nekem is mennem kell. Afrikát is mindig mondják, de Afrikába jönnek szerintem a legkevesebben momentán Európába. Szóval meddig tarthat ez, és mikor lesz ennek vége, és mi kell ahhoz, hogy ennek vége legyen? Hogyan látod?
Laci, nem kerülöm ki a Merkel kérdést. Számomra döbbenetes volt. Én úgy érzem, hogy ő neki még most is ilyen kompenzatív viselkedése van a németek korábbi cselekedetei miatt, Ami ebben az esetben szerintem abszolút helytelen. Szóval abszolút helytelen, mert ő neki, mint Európa legerősebb államának talán a zászlós hajója kéne, hogy legyen ennek a persze, menekült áradat megoldásának, vagy migráns áradat.
Nem kell visszamenni mindig a múlthoz.
Nem kell, nem tudunk vele mit kezdeni.
Túl vagyunk, nincsenek azok az emberek már közöttünk.
Nincsenek közöttünk, Isten ments, hogy megismétlődjön, de viszont ezzel nem lesz semmi, hát szóval, vagy ebből nem lesz semmi. Uh-huh. Nem tudom, de nézd meg azért a több. Itt van a Juncker. A Junckernek is az utolsó nyilatkozata, még első számú vezetőnknek utolsó nyilatkozata, az még mindig teljesen kezelhetetlen, uh-huh, szóval, vagy érthetetlen, mert lehet, hogy kezelni kell a végén. Ez, hogy leosztjuk őket így kalapra, hát én nem tudom, ehhez én nem értek, mert mindig különböző nemzetközi, általunk aláírt nemzetközi jogokra hivatkoznak ilyenkor, uh-huh, hogy kötelességünk. Na, most a lényeg, szerény megítélésem szerint, kik jönnek a lebombázott lakásukból, életveszélyből, kik azok? Uh-huh. Ezt tessék külön választani.
Egészen más kérdés.
Egészen más kérdés.
Őket be kell fogadni, őket egyszerűen biztatni kell, és velük foglalkozni
igen,
kell.
Igen, és velük foglalkozni kell, mint hogy foglalkoztunk velük a Afrikai Magyar Társaság keretében, a nejem is kint volt Vicskén 2-3 alkalommal, uh-huh, kezelte őket, diagnosztizálta őket, etc., etc., hadd ne menjünk tovább. Tehát mi is foglalkoztunk velük. De a másik társaságot, akik egy része csak a nem értem, megmondom, mert olyan okos telefonok vannak, rendelkeznek, olyan öltözék van rajtuk.
És pénz a zsebükben.
És pénz a zsebükben, hogy Észak-Kelet Magyarországon sétálva nem hiszem, hogy találkozhatnánk ilyen cimborákkal, uh-huh, úgy az út mellett.
És a legfőbb probléma, hogyan töltsem fel az okostelefonon.
Igen, hogyan töltsem, meg Belgrádban hogy tudok kivenni pénzt a bankból, és stb. Szóval ezek a urak jobb lenne, hogy visszamennének, onnan jönnének.
Melyikből van a több, hogy látod? Vagy erre van valami statisztika, vagy már próbálkoztak-e felmérni?
Nem.
Hogy kik nem, a háborús nem menekültek,
igen,
akiket
igen,
joggal igen, kell igen, védeni, és joggal kell nekik jobb életet biztosítani Európában, mert ez emberi kötelességünk, és kik a idézőjelbe tett kalandorok?
Hát szegény Merkel asszony ebbe is belenyúlt, mert amikor azt mondta, hogy minden szír jöhet, akkor eldobálta egy csomó ember egyéb okmányát, kijelölte magát szírnek, hogy ő mehessen Németországba.
Te egy ilyen helyzetben eldobálnád az okmányodat?
Én az okmányomat sose dobálnám.
Szóval nem értem a logikát sem. Szóval azt sem értem, hogy miért kellett eldobálni, akkor azt hiszik, hogy akkor én nekem már egy okmányom sincs? Igaz, hogy ott a mobiltelefon a zsebemben? Szóval nem értem a logikát.
A logikája az volt, hogy mikor Merkel azt mondta, hogy a szírek jöhetnek számolatlanul, akkor mindenki kiadta magát szírnek. Aha. Ha megpróbáltál vele arabul beszélni, kiderült, hogy egy szót nem tud arabul. Uh-huh. Neved nagy képviselőnek, én megpróbáltam. Nem tudott arabul a cimbora, tehát ez egy bluff. Uh-huh. Na most, hogy ez mekkora, milyen mértékű, fogalmam sincs. Fogalmam sincs.
És meddig tart?
Ez?
Szóval tíz napot... Jelenleg hol tartunk? Tehát ugye elindult és egyre növekvő.
Vannak még. Egyes beszélések szerint még 6 millió a potenciálisan várhatóak száma. Megítélésem szerint 1,5-2 milliónál leállnak. Tovább nem fogják engedni.
Mármint, hogy Európa...
Európa, fog... le kell, hogy álljon. Európa megtelt, Laci.
Létre fog jönni az, amivel az első mondataiban Magyarország már foglalkozott, hogy Európát kell lezárni, ez létre fog jönni?
Létre. Muszáj, hogy létrejöjjön.
De miért kellett ennyit várni?
Hát azért, mert játszottuk itt a nagy demokráciát. Igen, a nagy demokráciát, a nagy internacionalizmust, nem is tudom, hogy milyen közhelyeket mondjak még, és egyszerűen belefulladtunk a saját leveses tányérunkba. Uh-huh. Szóval ez nem működik így. Hát én pofátlanul megkérdeztem, hogy miért nem lehet például a görög, az, hogy nem lehet a görög határokat, ennyi sziget van. Hát tényleg sok sziget van.
Na, de szárazföld elkezdődik valahol.
Persze. És miért nem lehet ezeket a hajókat meg se engedném, hogy kikössön, rögtön visszafordítom, ad egy, ad kettő, felszámolom megfelelő titkosszolgálati eszközökkel az embercsempész hálózatot. Hát az embercsempész hálózat most olyan pénzzel rendelkezik, hogy szinte közelíti a kábítószereseknek, meg a gyógyszermafiának a pénzösszegét.
Hallottam egy érdekes mondatot, hogy azért szorult vissza a cigarettacsempészet, mert abban nincsen annyi üzlet, mint az embercsempészetben.
Az embercsempészetben van pillanatilag a legnagyobb üzlet. Hatalmas összegeket fizetnek, nem szeretnék blöfölni, de embertelen pénzzel rendelkeznek, és nagyon-nagyon korrupt az ezzel kapcsolatos kormányzás. Lásd Líbia, ahol két ISIS állam van, két kormánnyal, két parlamenttel. Lásd Nigéria, ahol egy nagyon csinos olajminiszter asszony 2000 és 2005 között 700 000 dollárt összetévesztette a konyhapénzével, és hazavitte a fiókba. A Jonathan elnök nem zárta le valami miatt, a hölgy ismétlen nagyon csinos, de a mostani burundi elnök az már lezáratta, úgyhogy Londonban kapcsolták a konyhapénz kicsi összekeverő hölgyet.
Költői kérdés. Ha nekem van annyi pénzem, hogy az embercsempészeknek kifizessem, akkor nincs annyi pénzem, hogy vegyek egy repülőjegyet? Szóval itt megint a logikátlannak tűnik a folyamat, a menet. Tehát, hogyha én odadok egy kalap pénz azért, hogy engem bezsúfoljanak egy akármilyen autóba, és még ugye hát sajnos erre is volt példa, hogy én meg is halhassak azért, hogy én kifizettem ezt a dolgot. Szóval nem értem a logikát. Ha van pénzem, mobiltelefonom és minden egyebem, akkor miért nem jövök normálisan? És próbálok normálisan...
Megint nem tudok számot mondani, mert tényleg sajnos haltak meg. Meg ha nézte az ember, akkor látszott, hogy sokat gyalogoltak is. De hogyha tovább mentél, akkor egy csomó Szarajevóig repülővel jött, és onnan indult neki a nagy útnak, a hosszú menetelésnek, ahogy ezt mondták valamikor. Uh-huh. Tehát nagyon sokan jöttek repülővel. Nagyon sokan.
De miért mentek tovább repülővel mondjuk Németországba? Már oda akart menni gyalogba mindenki?
Az úgy snasz, hogy nem menekült.
Ha leszállok a repülőről, és azt mondja, jó napot kívánok.
Igen, akkor azt mondja, le se engedik. Aha. Le se engedik, hát ott van már a két...
Tehát Szarajevó volt a legközelebbi repülőtér.
Lesen lépett német földre, hát itt egy Ferihegyen is itt van, elnézést, Liszt Ferenc téren, uh-huh. Mindig összetéveztem a repülést a zenével. Na, szóval de ott vannak az emberek, most is jött két komoly, tyú, marad csak vissza, sok sikert. Szóval ez így megy. Nem, ez egy megjátszott forgatókönyv szerint menő valami, sajnos nem akarok senkit sem bántani, az amerikai és európai szabadkereskedelmi tárgyalások esetében nagyon jól jön a tárgyaló partnernek egy szétzilált Európa, egy hat felé gondolkodó Európa, egy adott kérdéssel kapcsolatban 16 féle véleménnyel rendelkező Európa, mert ezzel megpuhítottam az ellenfelet. És Amerikának az élelmiszergazdaság területén nem Kína az ellenfele, és nem a világ az ellenfele, hanem Európa az ellenfele. Ha nézed a szabadkereskedelmi tárgyalások uh-huh. több elmúlt évtizedét, mindig ezen ment a ballé. Mindig az élelmiszeren ment a ballé, mindig a paraszt támogatásán, illetve bocsánat, élelmiszertermelés támogatásán ment a ballé, és hát ezt azért elnézést kérek, ez tisztességes asztal melletti tárgyaláson is meg lehetne oldani, mind a kettő fél megelégedésére. Ezért nem kell ennyi embert ide küldeni.
Mit gondolsz, hogyan látod? Összeszedi magát Európa? Megjönnek az egységes unióhoz méltó intézkedések, vagy pedig az acsarkodások folynak tovább, és ugyan azt mondják, hogy miért kellett nekünk építeni drótkerítés és határokat, és ők is ezt építik. Szóval lehet, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy valamennyi Európai Unióhoz tartozó ország vezetője leül, és amikor kijönnek, azt mondják, hogy igen, ez a megoldás, ezt akarjuk mindnyájan.
Adja Isten, hogy így legyen.
De látsz erre esélyt?
Nem. Uh-huh. Akkor kitalálnak valami mást, szóval minket mindig, most pártól mindentől függetlenül mondom, mi valamiért ilyen szálka szerepet játszunk a Európai Unióban, talán azért, mert nem bólogatunk mindenre.
Igen, és rögtön...
Különben a kulcsot én, bocsáss, hogy kérdezted, én a két nagy orosz és Amerika megbékélésében látom.
Az a kulcs?
Az. Az, ha ez a kettő összedugja tisztességesen a...
Obama és Putyin.
Obama, vagy mind a két emberben látok annyi spirituszt és tisztességet, hogy ők ezt meg akarják oldani. Lehet, hogy a mögöttük lévő különböző profit érdekeltségi körök ezt nem így látják, de a két ember én úgy látom, hogy szeretné ezt megoldani.
Vagyis el akarják ők ketten minden áron kerülni azt, amiről annyiről beszélünk, hogy világháború legyen.
Így van, el akarják kerülni, inkább ide szorítják az egészet le sajnálatos módon Közel-Keletre, mert uh-huh. minden háború egy tragédia. Uh-huh. Hát nézd meg, itt egyértelműen látszott, hogy Obama nem akar háborút. Igen. Hát mióta egy éve bombázza már ezeket az embereket, és nem sok eredménye volt. Uh-huh. A drónok egyetlen egy olajcsövet se találtak el, uh-huh. pedig egy két éves kislányt a földrengés után a holdról mondták, hogy ott van.
Igen, a műholdról.
Igen. Ott van a kislány a két emeletes ház aljába, vegyék uh-huh. neki, mert ott még ott maradt. Tehát mondjuk én egy drónnal eltalálnék azért egy olajvezetéket. Én persze. ebben látom az egészet, a másik pedig az, hogy az nem mehet tovább, hogy az Európai Unió az olyan, mint a háború előtti vonat, hogy van első osztály, másodosztály, harmadosztály. Uh-huh. Ezt kérdező, hogy be kell fejezni. Ezt nem tűri most már nem csak a magyar, nem tűri a román se, nem tűri a szlovák se. Tehát az, hogy ők itt dirrel-durral a nyugodtan merem mondani, bizonyos mértékig a mi hátrányunkra megerősödtek, mert nem tisztem nekem ezt kritizálni, de azért úgy látom, hogy a beruházások és az Európából idejövő pénz nagy része az nem a termelő beruházásokat erősítette a újonnan csatlakozó országok esetében, hanem inkább csak játszóteret építettünk, meg uh-huh. kikövesztük az ötödik kerületet, meg ide-oda elmutisztuk, meg ezt is ők csinálták, meg két fürdőt építettünk, de ehelyett én még nem látok egy konkrét magyar élelmiszer feldolgozó exportképes üzemet. Nem látok. Pedig kéne 10 vagy 15. Nem látok még egy olyan dunai hajózásra épült környezetkímélő, kamionszállító hajózási rendszert, amiről már nem tudom hány éve beszélnek, vagy hány évtizede beszélnek a Duna-Rajna-Majna csatornán keresztül. Ez várat még mindig magára.
Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a magyar példát, mert ez egy nagyon jó példa volt a migránsoknak a kezelése, ami Magyarországon elindult.
Igen. Igen.
Amelynek hát azért vannak már nyomai az Európa többi országaiban. Én azért bízom abban, hogy ha éppen az amerikai és az orosz határozat, nem tudom jó ez a szó, de határozat miatt Európában is ebből közös határozat születik, és béke, akkor egy nagyon-nagyon nehéz dolgon, amely a migránsok és Európában történő vándorlásokat előidézi, túl leszünk, és akkor lehet foglalkozni azzal az élelmiszer üzemmel is talán, amit most te hiányoltál.
Köszönöm szépen, én még azt szeretném, hogyha azok az emberek, akik maradjunk Afrikánál, uh-huh. kinyitották Afrika kapuját a migránsok előtt, uh-huh. tehát a szűrőt, mint Líbia, uh-huh. megszüntették mindenféle indok alapján. Uh-huh. Megnyitották a keleti kaput is. Uh-huh. Utólag kiderült, hogy téves információk alapján azért egy-két embert felelősségre kéne vonni. Ne lehessen már itt mindent büntetlenül csinálni, Lacikám, a világon. Több tíz százezer ember halálát és családok tönkretételét illetően.
Professzor, azt hiszem, még estig tudnánk folytatni, de már ennyi. Köszönöm szépen, hogy
itt volt. Én köszönöm a lehetőséget, Laci.